Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorában. Fáraók földjén. Ezúttal Thotmesz művészeti műhelyével jelentkeztünk, tehát az egyiptomi művészetről fogunk beszélni. Azon belül néhány festményről, amelyeket a 18. dinasztia korában készítettek, és amelyek Nebamonnak, vagy máshogy Nebamonnak a sírjából származnak.
Igen, tett hozzá, hogy ez a bizonyos festmény sorozat, ez egy restaurációs anyag, amely a British Múzeumban található.
Igen, tehát a British Múzeumban található, 2009. januárja óta lehet megtekinteni őket jelenlegi formájukban, és ez a restaurálás, amit Anna említett, ez egy nagyon nevezetes restaurálás, tudnélik több mint 10 évig tartott, és ennek a folyamata ez azt jelentette, hogy a British Múzeumban 1821-ben bekerült eskó töredékek rendkívüli módon megkoptak, illetőleg kezdtek szétesni, és tulajdonképpen ilyen módon nem csak, hogy restaurálni kellett őket, hanem részben rekonstruálni is az összetartozó daraboknak az összeillesztésével. Emellett...
Bocsáss meg, ez az én számomra mindig megrendítő, amikor azt mondják, hogy ez freskók kerültek a British Múzeumba. Tessék mondani, honnan kerültek a British Múzeumba?
Nem tudni, hogy honnan származnak a freskók. Az eladó 1821-ben, tehát lassan 200 éve, amikor ezeket eladta, nem volt hajlandó elárulni. Érezte, hogy ez az ő titka, ezt majd lehet, hogy később akarta pénzé tenni. Ez nem történt meg, mert nem sokkal azután, hogy távozott a múzeumból, meghalt. Tehát nem volt rá módja.
Elütötte őt egy konflikt. Nem azért kérdezem, bocsáss meg, nem akarok kekeckedni, tehát, mint általában. Azt megértem, hogyha elloptak, vagy mondjuk megvásároltak Egyiptomban egy múmiát, néhány szobrot, különféle értékeket, darabra. De hogy a csodába tudtak freskókat? Tehát ezek kőre festett dolgok.
A helyzet az, hogy régebben tudat volt az, hogyha valaki Egyiptomban megfelelő mennyiségű pénzzel rendelkezett, és érdeklődött az ókori egyiptomi kultúra után, akkor emléktárgyakat magának akár a sír falából is kivésett, vagy kivésetett. Tehát ezek a töredékek is minden bizonnyal egy sírnak a falából lettek kivésve, és aztán megfelelő körülmények között gazdára leltek. Az, aki eladta, annyit lehet tudni, hogy maga is vásárolta őket, tehát nem személyesen véste ki, ami azt jelzi, hogy egy kereskedőnek a tevékenysége, műkincs kereskedőnek a tevékenysége eredményezte ezeknek a freskóknak a piacra kerülését, és nyilván ez a műkereskedő azt nézte, hogy melyek azok a jelenetek, amik számára a leggyümölcsözőbbek, a legtöbb pénzt hozzák, és az összefüggések nem annyira érdekelték, az ott maradó résszel sem törődött.
Igen, hát azt tudom, hogy a sírrablás az nagyon nagy divat, illetve nagyon nagy gazdasági ág volt a régi Egyiptomban, ahonnan a mumiák ékszereitől, résztárgyaitól, edényeitől és minden egyéb dolgaitól kezdve. Néha magát a múmiát is szépen felpakolták és kivitték a sírból, és ebből igen szép összegeket kerestek, különféle angol, francia, sőt, német gyűjtőktől. Ilyenről még nem hallottam, ugyanis ezt valamilyen formában azért csak konzerválni kellett, tehát hogy egy tengeren átjuttassák ezeket a dolgokat. Kicsit nehéz elképzelni.
Tehát sok helyen, sok múzeumban van, Amerikában, Európában, mindenfelé a világban olyan freskó, amit valamikor ilyen sírrablás formájában kivéstek. Nekünk, magyaroknak is volt egy ilyen esetünk, Bak Fülöp, aki ugye Gamhudban meg Saronában folytatott ásatást. Saronában, amikor elkezdte az ásatását, akkor eredetileg azért ment oda, mert Pepi Ancs, egy 6. dinasztiabeli előkelő hercegnek a sírjából akart volna ő ott kivésetni részleteket, domborműveket, festett, szépen festett domborműveket, és ezeket akarta ő elhozatni Magyarországra, és ez majdnem 100 évvel később volt, 1907-ben. Tehát a szokás, ez a rongálás szokása, ez abszolút természetes volt abban az időszakban. Szerencsére Pepián sírját Bak Fülöpnek nem sikerült megrongálni, túlságosan körülményesnek tűnt, úgyhogy föladta. Helyette Sarunában egy kicsit még nézelődött, és a Ptolemaioszkori templomnak a darabjait próbálta megtalálni, illetőleg magát a templomot. És miután ez sem jött össze, akkor fedezte föl, illetőleg hallotta meg, hogy Gamhudban, a Nílus túlpartján, néhány kilométerrel odébb egy Ptolemaioszkori temető van, amiben viszont lehet találni aranyozott arcú koporsókat, és ez már olyan lelet volt, ami lelkesítette, és megkapta az engedélyt, hogy ott végezze a feltárásokat. Tehát a sírfalból kivésés, az sajnos általános szokás volt ebben az időszakban. Hát most a 19. században járunk, amikor ezt találták.
Azért tegyük hozzá, hogy annak ellenére, hogy elítéljük ezeket a sírablásokat és egyebeket, azért jót tett ez a Bak Fülöp nevezetű úriember, hogy a Magyar Szépművészeti Múzeumban találhatók ezek a koporsók.
A koporsók. Hát ő, mondom, feladta ezt, tehát nem véste ki a falból. De hát tény és való, hogy a Gamhudban talált leleteknek a felét megkapta a korabeli szokásnak megfelelően az ásatás akkor. Ásatók akkoriban a leleteknek a felét kapták meg. Ez akkor változott meg, amikor 1922-ben Tutenkámen sírját megtalálta Carter és Carnarvon, mert ez olyan lelet együttes volt, amit az egyiptomi hatóságok nem akartak már kiadni. Tehát ekkortól csökkent a kivihető tárgyaknak a mennyisége. No, visszatérve ehhez a sírhoz, tehát Nebamon sírjához, ilyen módon nem lehet tudni, hogy hol volt ez a Nebamon, tehát konkrétan melyik, több Nebamont is ismerünk Thébában. Több Nebamonnak van ott sírja. Ő is thébai volt, és ezt, hogy thébai volt, ez két helyről, két dologból lehet leszűrni. Az egyik, hogy a maguk a freskóknak a stílusa közel áll a thébában, illetőleg hát nagyon jól beleillik a thébában ismert többi sírnak a freskói közé, stílusában is, témájában is. Másrésztről pedig ezeken a darabokon, némelyiken legalábbis van fölirat. És itt a föliraton szerepel, hogy ő Amon magtáraiban dolgozott, azoknak volt a felügyelője, ott írta össze a gabonát. Na most, hogyha Amon magtárainak a gabonájával foglalkozott, akkor az Amon templom az Thébában volt. Tehát ebből következik, hogy ilyen módon lehet tudni, hogy Thébából származnak a darabok.
Na, végignézzük ezeket a képeket, akkor látszik, hogy jó ember szerette a munkáját, mert a képek legnagyobb részében mezőgazdaságról, állattenyésztésről van szó. Hajtanak ott bivajcsort, bivaj? Tudom, hogy valami maradjuk abban, hogy hajtanak ott marhacsordákat, sőt, ha jól látom, itt áldozatot is mutatnak be, de lehet, hogy csak neki adják, illetve neki mutatják be az elhozott marhacsordát, szóval pontosan nem lehet azt tudni, csak azt, hogy valaki itt térdel valakinek a lábai előtt. De ezek az állatok, ezek leginkább marhák voltak, és ha jól látom, pillanat, mert vaksi vagyok, kicsit hasonlítottak ezekre a magyar, azt hiszem, szürke marháknak hívják, csak éppen a színük más.
No, tehát akkor az a freskó töredék, amiről itt szó volt, az egy jelenetnek a része, mint az természetes és a sírban, és több sorban egymás fölött láthatók a különböző részletek. Tulajdonképpen 4 sáv haladt egymás fölött, az alkotta a falnak a felületét. ez a marha hajtós jelenet, ez éppen egy ilyen adó összeírásnak a része. Nebamon ül szép háttámlás széken, ilyen vadászszékekhez hasonlóan keresztbe futó lábakkal készítették ezt a széket, és látszik, hogy a széknek az ülőkéje is díszes volt. Valamilyen állatnak a prémjével takarták le. Tehát ő ül, hogyha így szembe állunk a képpel, akkor a bal oldalon, kezében pálca, jelezvén, hogy ő előkelő személyiség, és még egy jogart is tart a kezében, hiszen ő itt a legfőbb úra jeleneten belül. Ez azt is eredményezte, hogy méretben jóval nagyobb, mint a többiek, szépen ünneplőbe van öltözve, fehér szoknyát visel, felső testén, törzsén egészen áttetsző vászon ing van. Ez, ami a népviseletben szokásos ilyen bebújós ing, amit elől a nyakánál összekötöttek, de ez az összekötés nem látszik, mert széles, úgynevezett uzekkallér fut itt keresztbe körülötte, illetőleg e fölött, és az uzekkallérnak két színe látszik, a kék és a fehér, ami azt jelzi, hogy ez egy feltehetőleg növényekből, növény szirmokból összeállított gallér volt. A kék színű lótusz és a fehér színű lótusznak a szirmai alkothatták. Ahogy ül, előre tekint, nem véletlenül, előtte nagyon fontos jelenetek zajlanak, mégpedig négy sorban hozzák a különböző adókat. A legfelső sor nagyon töredékes, az a legtöredékesebb. Lehet látni, hogy elől több ember is áll, van amelyik visszafordulva a libák felé, mert libák tömege van mögötte, többiek pedig előre fordulva, illetőleg legelől egy térdelő alak látható. Sajnos csak nagyon kis része, minden valószínűség szerint ő egy írnok lehetett, aki írta, összeírta a terményeket, ebben az esetben a libákat és kacsákat, amiket ide hajtottak.
Na most a libákról azért azt hiszem lehet tudni, hogy ők Ámonisten szent állatai voltak. Érdekes módon a libákat valahogy a rómaiak is kultiválták, hiszen a betörő, Rómára törő seregek pontosan a libák miatt, illetve a seregek támadása a kapitóliumi libák miatt
híjusult
meg, miután a szent állatokat rikácsoltak. Úgy látszik, Egyiptomban is a libák voltak ezek a szentek.
Hát a libák is szent állatok voltak, Ámon Istennek a szent állatai, ugye Ámon Théba főisten elévén azt jelenti, hogy itt igen nagy mennyiségben tartották a libákat, és hát nem véletlenül volt az, hogy Amon-Ré karnaki templomában a nagy tóhoz vezetett egy alagút, egy cső, amin keresztül a libák szépen kimehettek, hogy úszkáljanak a tavon, a szent tavon. Tehát nem véletlen, itt nem ilyen szent libákról van szó, itt egyszerűen az áldozathoz majdan fölhasználandó libákról van szó. Tehát itt ők szerepelnek a legfelső sorban. Az alatta levő sorban embereket látunk, amint egészen földre, nem is ráhajolnak, szinte ráfekszenek, felhúzzák a lábukat, és egészen előre hajolva a földet csókolják, tehát hódolnak, mögöttük pedig ülő embereket látunk, és alattuk van egy feliratsor. Ez a feliratsor, ez nagyon érdekes, mert az ő alattuk levő libákat hajtó ember, aki szintén pálcát tart a kezében, az ő mondása szerepel ebben a feliratsorban, és amit ő pedig mond, az úgy hangzik, hogy ne igyekezz a lábaiddal ezeket a ludakat víve, addig, amíg nem hallod, hogy neked szólnak, hogy téged szólítanak, mert nem lesz más időd, nem lesz más alkalmad arra, hogy elmondd a mondani valódat.
Szóval ne tolakodj feleslegesen.
Egyébként más feliratok is vannak ezen a jeleneten, a fölötte levő sorban. Az ülő alakok mögött van egy olyan, aki itt áll, és egészen szinte visszintesig hajlítva a törzsét, az előtte ülőnek a vállára teszi a kezét. Na most az ő szájába pedig azt adja a festménynek a készítője, a mester, hogy ülj le, és ne tégy beszédet. Magyarul maradj csöndben.
Azaz, pofa be. Na.
További jelenet, további föliratok is vannak, a legelől az egészen a földre hajoló alakok előtt pedig az olvasható, sajnos az nagyon töredékes, hogy 2 évet töltöttem el, és pont-pont-pont ifjakat, tehát ott valamilyen beszámolóról lehet szó, hogy az ifjakkal mit csinált az elmúlt időszakban.
Tehát esetleg a libák korára utal, vagy sem.
Nem, ez nem tudni.
Vagy kinevelte azt a gárdát, aki a jövőben a további libákat fogja tenyészteni. De hát nem vagyunk sampolionok, úgyhogy ezt nem tudjuk pontosan megállapítani.
Tehát a csöndre intő férfiú körül, mint említettem, libák vannak, és egyébként, ha valaki elmegy a British Múzeumba, érdemes nagyon alaposan megnézni ezt a részletet. Fantasztikusan jól néznek ki ezek a libák, ahogy gágognak, fejüket ide-oda mozgatják, szóval az ember ténylegesen úgy érzi, hogy egy valódi liba csapat kellős közepébe került, szinte hallja a gágogásukat, annyira életszerű a jelenet.
Tehát ez annyit jelent, hogy azért ez már a későbbi korban készülhetett, hiszen eleinte csak azok a merev, szinte szoborként állatokat is úgy ábrázolták.
Hát ez a mereven, 18. dinasztia idejéből
azért mondom, hogy mereven, szinte szoborként álltak azok a szerencsétlen állatok. Itt viszont élnek, vidulnak egészen addig, amíg le nem vágják őket.
Igen, egyébként a sírnak a festőjét, egy ragadvány, modern ragadvány neve is van ennek a festőnek, mert annyira az egyiptomi művészetnek egy különleges alkotójával állunk itt szemben, hogy az egyiptomi Michelangelónak is elnevezték már ezt a festőt. Na, hogy befejezzük ezt a jelenetet még a zene előtt, a következő sávban marhákat lehet látni, igen, ezek azok, amiket említettél. Itt sorban egymás mögött 5 marha van, és mindegyik máshogy néz ki. Hozzánk legközelebb, tehát teljes alakjában egy fekete színű látható, mögötte egy vörös színű, aztán jön egy fehér, utána egy újabb fekete, de ez a fekete, ez úgy néz ki, mintha több fehér lenne benne, mint a legelső feketében, aztán pedig egy vöröses színű, aminek azonban világosabb a színe, mint a másik vörösé. Ez nem biztos, hogy azért, mert valóban világosabbra akarta festeni a festő, hanem elképzelhető, hogy azért, mert megkopott. Tehát jobban lekoptak a pigmentek erről a részről.
Hát igen, mert ez a zárókép tulajdonképpen, úgyhogy akár be is ázhatott.
Hát nem tudjuk, hogy mi volt, mielőtt kivették a sírból, de önmagában a 200 év alatt a fény hatására is érhette károsodás. Na, és végül is végül a legalsó sor, ami önmaradt, ott is marháknak a hajtása van, és látjuk, hogy van ott egy férfiú, aki úgy előre int, előre mutat. Na most az ő feje körül is van egy fölírás, ennek a föliratnak pedig a szövege úgy tűnik, hogy az előtte valókra, akik felé mutat, azokra vonatkozik, mert hogy azt mondja, hogy jöjj, haladj már, ne beszélj a kegyes előtt, már mint a sír tulajdonosa előtt. Az emberek beszéde az ő utálata. Ő a helyeset teszi. Nem hanyagolja el semmilyen beszámolóját. Menj csendben, rendben. De nem fog ő kivételt tenni az embereknél. Ismer minden alkalmat, a királyi írnok, Amon Gabona tárainak a felügyelője, Nebamon.
Na hát ez a tetőtől talpig talpnyalás, ami hát arra a világra jellemző volt. A másik pedig, hogy a marhákat jobban lehet, illetve marhákat nagyobb tisztelet övezi, mint az embereket, akik ott zajonganak a királyi írnok előtt.
No, mielőtt a többi festményről is ebből a sírból beszélnénk, akkor hallgassunk egy kis zenét.
اللي كان بيجمعنا سوا هو مكان الوداع اللي ضاع في الهوى نفس المكان اللي كان بيجمعنا سوا هو مكان الوداع حبيبي ضيعنا فات والذكريات كانوا هنا وانت بعيد قلبي غريب وانا مش انا عمر اللي فات والذكريات كانوا هنا وانت بعيد قلبي غريب وانا مش انا احلى الليالي راحت يا غالي يا وسؤال فين حب عشان ملناش مكان غير حبنا بعدك حرام شوف عدى كام من عمرنا ارجع عشان ملناش مكان غير حبنا بعدك حرام شوف عدى كام من عمرنا يا شغل بالي شوف ايه جرالي جاوب سؤالي فين حب
Kedves hallgatóink, önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják.
Nevamon sírjából előkerült festményekről beszélünk, pontosabban eddig egyetlen egy festményről beszéltünk, ami a többivel együtt a British Múzeumban van, és amelyiknél az adóknak a behajtását ábrázolták.
Jó, egyébként ha gyorsan összefoglalhatjuk, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ez a Nebamon, ez írnok volt. Ámon Isten templomának írnoka, odalent Tébában. És nem csak életében, hanem halála után is feltehetőleg, tehát mondjuk azt, hogy a túlvilágon is ezzel foglalkozott, az adószedéssel foglalkozott, miután az ő feladata volt a mezőgazdasági és állattartási termékeknek a begyűjtése, tehát az adóknak a begyűjtése. Ugyanez látszik az éppen gyönyörűen restaurált sírfestményeken. Most az elején arról beszéltünk, hogy hogyan is kerülhetek ezek a sírfestmények ki az országból, mint kiderült. Hát a szokásos módon jöttek a sírrablók, kivágták a megfelelően szép, mert csak a valóban szép képeket vágták ki a sírokból, a falak, vésték ki a falakból, ezeket azután eladták különféle jómódú vevőknek, így került ez a Nebamon-féle sír is a British Múzeumban. A British Múzeumban azután nekiálltak, és egy 10 évig tartó hosszú munkával megpróbálták helyrehozni, és azok a képek, amelyeket itt látunk, a leghíresebbek, és azt hiszem a világon is a leghíresebbek közé tartoznak. Na most eddig a állattartásról volt szó, illetve hogy jöttek az állatokat adóként felajánlani. A következő részben itt a mezőgazdaságról, mint olyanról lesz szó. Átadnám a szót Hédinek, ugyanis előttünk van egy csodálatos kertecske, és ilyen melegben ez egy valóban csodálatos, mert középen egy tó van, és a tó körül teljesen, szinte teljesen körbe különféle gyümölcsfák találhatók. Tehát az ember úgy elképzeli magának, hogy hoppá, fejest a tóba, utána kijönni, és akkor ezekről a gyümölcsfákról itt eszegetni ezeket a finomságos gyümölcsöket. De hogy ne legyen minden olyan komolytalan, mint amilyen én vagyok, átadom a szót Hédinek, aki sokkal hogy is mondjam, elmélyültebben tud ezekkel a dolgokkal foglalkozni.
No, tehát Nebamonnak a sírjában volt egy olyan jelenet is, ami a saját kertjét ábrázolta, és ennek a kertnek a közepén volt egy tó, négyszögletes, amilyen általában a mesterséges tavak az ókori Egyiptomban voltak. Ennek a tónak a vizét kékre festették természetszerűleg. Egyébként a hullámokat is ilyen cikcak vonalban szintén kékkel megfestették benne. Kicsit sötétebb kék volt, mint a víznek a kékje. Tehát így a hullámzást is visszaadták. És ezen kívül érdekessége még a tónak, hogy a tóban halak úszkálnak természetszerűleg, de nem akármilyen halak, a nílusi pontja tilapia, csupa tilapia hal úszkál benne, szépen, világosan, teljesen jól kivehetően, egyértelműen, biológiailag is azonosítható, tehát zoológiailag is azonosítható módon.
És a bocsáss meg, hogy közbeszólok, és állítom, hogy isteni finom húsa van. Nem olyan zsíros, mint a balatoni pontyé, de nagyon finom húsa van.
No, tehát ez úszkál benne, ezen kívül még libák is vannak itt, nagyon szépen meg vannak festve, szép tarka libácskák, és a tóban növény is volt, ezt jelzi, hogy lótuszokat is festettek, mégpedig fehér lótuszok vannak belefestve, bimbókkal, virágokkal.
Te el tudsz képzelni egy egyiptomi képet, hogy azon ne szerepelnének lótuszok?
El tudok képzelni, de azért gyakran vannak, tehát ez nem egy ritkaság, de itt is itt vannak, és gyönyörű szépek, és mindez nem véletlenül került ide, ez is jelzi, hogy a tó a termékenységnek is az egyik velejárója, hozzátartozója, szimbóluma volt. A tó körül egy keret van tulajdonképpen, és ebben a keretben bokrokat lehet látni, különböző növényeket, ezek csupa zöld színűek, zöld háttér előtt sötétebb zöld
bokrok és fák,
láthatók. Nem? A fák azok még odébb vannak.
Igen, azok még odébb vannak, jó.
A bokroknak a középső része, tehát a törzs, ahonnan az ágak kiágaznak, ahol összesűrűsödnek tehát, az a rész az barna színű, és egyébként pedig, ahogy mennek kifelé, egyre lazább lesz, és ezek zöld színűek. Na most az ábrázolás alapján itt tulajdonképpen papiruszról van szó. Tehát papiruszok láthatók, ahogy a végén így kinyílnak az ágak végei egy-egy zöld virágba, tehát abból lehet látni, hogy itt papiruszról van szó. Ez veszi teljesen körbe az egész tavat, és érdekes az egyiptomi ábrázolásra jellemző módon, a tónak a felső részénél, ugye fölfelé nőnek a bokrok. Két oldalt ezek a bokrok el vannak fordítva. Jobb oldalon jobb felé, bal oldalon bal felé, és a törzs része a bokornak az ott van a közvetlen a tó partján, tehát onnan nő kifelé a tótól elfelé. A legalsó részben azonban, tehát a keretnek az alsó vízszintes sávjában, ott nem a tó felől lefelé nő a növény, hiszen ilyen növényt az egyiptomiak nem láttak, ami lefelé nőne a föld alá. Tehát mit csináltak? Megfordították, és a tó felé van a zöld része, tehát ahogy ezt látták, úgy ábrázolták. Tehát itt van egy fordítás. Na most ugyanez a fordulat található a fákkal is, amiket említettél. Tehát ugyanígy a fák is három oldalról, fölül, jobbról és balról a tót szegélyező mocsárból, mert ugye a papirusz az a mocsárnak a jelképe volt itt, azt jelképezte.
Illetve vizes területé, abból, vizes területé inkább, nem? Tehát,
igen, de ennek van egy átvitt értelme is. Tehát ebből nő ki, a tó felőli részből. A legalsó sávban viszont a tó felé nőnek. Tehát megint csak nem akartak így lefelé lógó, álló növényeket rajzolni, hanem ezeket megfordították, és a tó felé a fáknak a koronáját ott helyezték el.
Erről nekem az jut eszembe, hogy az egyiptomiak másképp el sem tudják képzelni a folyókat, mint lentről fölfelé haladnak, hiszen a Nílus odalent ered Afrika szívében, és így fölfelé haladva éri el a északon a tengert. Most ezek véletlenül ide kerültek volna Európában, ahol fentről mennek lefele, akkor nagyon megrémültek volna, vagy az talán egy kicsit megváltozott volna az egész látásmódjuk. Mindenesetre a kép csodálatosan szép, a színei fantasztikusak, és hát, mint említettem, az embernek szinte kedve volna fejest ugrani ott a kellemes vízbe.
Na most a fákat is, azt is lehet látni, hogy milyen fákról van itt szó. Tudnélik, van itt szikomor fügefa, és van datolyafa is, sőt valódi ehető, általunk fügének nevezett fügefa is megtalálható. Természetesen tele vannak terméssel, csak úgy roskadoznak a sok terméstől. És ami még érdekes, hogy itt a jobb oldalon fölül nem akármilyen szikomor fát lehet látni, hanem ez a szikomor fügefa olyan, hogy egy istennő nő ki belőle. Tehát itt látjuk a törzsét, a fának a törzsét. Ez a lábszárnak az alsó részét foglalja el. A lábszár felső része, illetve az azt takaró ruha, fehér színű ruha, az már jól látszik. És akkor tovább fölfelé teljesen világosan egy női alak. Így a fa koronája előtt jelenik meg. Szép fekete hajjal, amelyik a vállánál lejjebb ér, hónalját is valamennyivel még az alatt is van, és két karját előre nyújtva egy tálcát tart a kezében, és a tálcán két edényt lehet látni, olyan két edényt, ami meg van rakva gyümölccsel, nyilván a szikomorfánál szikomorfüge gyümölccsel van megrakva ez a két edényke, és a tálca alatt pedig ott lóg egy olyan edény, amiben ital van, tehát valamilyen innivalót is ad az ide tévedőnek.
Hát mondjuk fügebort.
Nem tudjuk, mi van benne, minden esetre valamilyen ital, akár te is lehet benne, mert teljes edényt is azt szokták így ábrázolni. Egy biztos, hogy ezt a sír urának adja, és pedig Nút istennőként, tehát a szikomor úrnője Nút istennőit, nem Háthor, mert Háthor is lehetne a szikomor úrnője. Ezt pedig onnan tudjuk, hogy egy mondás található ugyan nem itt, hanem a túloldalon, és a túloldalon, ahol nem ábrázolták ezt a fa istennőt, hanem csak magát a fát lehet látni. Ott az olvasható, hogy mondás Nút a szikomor füge által. Ennek a kertnek az urának, és akkor Nebamon neve vehető még ki, illetőleg az, hogy ő írnok volt. És a gabonákat ő írta össze Ámon kincstára számára, ez egészíthető ki.
Tehát az ő munkája felett Nút istennő bábáskodott, vagy...
Hát Nút istennő adott neki ételt, italt a túlvilágon.
Túlvilágon. Na most itt alatta van egy másik kép.
Egy sirató hölgyet lehet
ja,
itt
ez
látni.
A sirató, akkor a siratóra majd visszatérünk.
Na,
még,
most még erről a...
De erről a képről még azért el lehet mondani egy-két dolgot, ahogy elnézem, mert az ember csak úgy csodálja, az a sok-sok kéket körülötte. Egyébként arra a világra nagyon jellemző volt a kék szín.
Hát kék a mai, volt a víz, meg hát kék volt az ég, úgyhogy ez nem véletlen.
De a mai Egyiptomban, a mai Szudánban is a kék szent színnek mondják. És amit lehetnek, azt kékre mázolnak. Amit
hát az akkori egyiptomiak is szerették, illetőleg a világos kéket, és a zöldet, világos zöldet, azt azonos szín különböző árnyalatának értékelték, már csak azért is, mert ugyanazzal a rézzel készítették magát a festéket is, és attól függően, hogy mennyire volt tömény, mennyire sok rezet tartalmazott a festék, attól függően változott az árnyalata is. Viszont, hogyha már itt tartunk ennél a szép kis jelenetnél, akkor ezzel a jelenettel kapcsolatban azt is elmondhatjuk, hogy ezt a jelenetet, tehát a túlvilági életnek a jelenetét, amikor a túlvilági ételt és italt kapja a halott, ezt a tébai 18. dinasztiabeli sírokban, a 3. Amenhotep fáraó uralkodása előtti időszakban rendszeresen ott ábrázolták, ahol a sír kultusz kamrájába vezetett be a folyosó. Tehát annak a folyosónak volt a díszítése, ebben az időben ugyanis T-formájú sírok voltak, olyan T-formájúak, aminek a vízszintes része a sírbejárata felőli oldalon volt, és a függőleges az vezetett be a végébe, és a végénél ott helyezkedett el az a halotti kápolna, amiből lefelé vitt a magába a sírba, a sírkamrába az út. Na most Nebamon esetében ugye nincs meg a sír, nem sikerült eddig azonosítani, amiből az következik, hogy nem tudjuk, hogy ki is volt Nebamon valójában, annyit tudunk róla, amit ezek a festmények elárulnak, és hát a mumiája, koporsója sincsen meg, tehát emberi maradványok sincsenek, továbbá más leletek sem, mert azokat a műkereskedő feltételezhetően másnak adta el. Viszont a jeleneteknek a témája alapján, illetőleg stílusuk és Nebamonnak a személye alapján meg tudjuk mondani, hogy ez a sír is minden valószínűség szerint T-formájú sír volt, amit egy kis udvar előzött meg, mert a 18. dinasztia idejében ez volt a szokás, hogy egy kis négyszögletes udvar van, pilon kapuval, és a sír bejárata ajtaja fölötti részbe pedig sírkupokat szoktak rakni, kettő vagy négy sorban, eleinte ritkábban, később sűrűbben, tehát egymáshoz közelebb helyezve el ezeket a sírkupokat, majd hogyha bementek, akkor jött ez a bizonyos keresztcsarnok, tehát a T-nek a vízszintes része. Ebben a vízszintes részben különböző életképek voltak, ez volt gyakorlatilag a lakóhelye a halottnak, azt jelképezte, tehát itt voltak az élethez kapcsolódó jelenetek, majd pedig jött ez a bizonyos hosszú folyosó, és ezen a folyosón pedig a túlvilági élethez és a temetéshez kapcsolódó jelenetek voltak, tehát bal oldalra került általában az Abidoszi útnak az ábrázolása, és ebből is van egy kis jelenet, megmaradt az ő sírjában. Jobb oldalon pedig a halotti rítusok voltak, tehát a szájmegnyitás szertartása és a halotti lakomának az ábrázolása. Most, az Abidoszi útból származik ez a jelenet.
Szeretném egy kicsikét átformálni ezt az egész dolgot, hogy ez a halott síratás, ez legyen a legvégén. Függetlenül attól, hogy a...
Jó, beszéljünk erről később.
Beszéljünk erről később, mert eddig az életről beszéltünk.
Ez túlvilági élethez tartozott az a tó is.
Az tisztában vagyok vele, csak az jutott eszembe, hogy azt mondod, hogy nem tudni tulajdonképpen, hogy nézett ki ez a fickó. Hát ha a képeket nézem, és nem is egy ilyen képet, azokon határozottan jó képű volt. No, most eddig beszéltünk tehát az adózásról, a marhák adózásáról, aztán szó volt erről a gyönyörű kertről, ahol mindenféle gyümölcsök és fák és egyebek termettek, de beszéljünk még arról, ami szinte az élethez tartozik még, hogy van itt egy gyönyörű, csodálatos kép, ami az én kedvencem, a vadászat.
És ez is ehhez a bizonyos túlvilági élethez tartozik. Ez is azon a hosszú folyosón volt,
mert
ez is annak a részét alkotta.
Annak a részét alkotta, de tulajdonképpen ez is az életet mutatja be. Most független attól, hogy túlvilág, meg folyosó, meg minden, azok a képek, amikről eddig szó volt, azok mind az életről szóltak. És ez is az életről szól.
Hát itt minden az életről szól, mert hiszen a túlvilágon is élet van.
Igen, hát ugyanezt az életet élték a túlvilágon is. Tehát térjünk vissza ehhez a bizonyos madarászathoz.
Mocsári madarászat.
Ez mi? Ez a...
Bumeráng.
Ez egy bumeráng?
Bumerángot tartok.
De olyan, hogy vissza is tér, vagy pedig igen. Csak...
Igen, vissza is tér. Csak megfelelő technikával kell eldobni. Na, akkor ez a jelenet... Ez is egy nagyon jól ismert jelenet. Az egyiptomi sírokban gyakran található a mocsári vadászat néven ismert jelenet. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a mocsarat ábrázolták, tehát alul ott van a víz, a vízben a vízi élet, növények, állatok, a fölött, annak a tetején egy egészen vékony kicsi csónak szokott megjelenni, amely csónakon ott áll a sírnak az ura, Óbirodalom óta általános ez a sírokban ez a jelenet, és ő attól függően, hogy éppen halászik vagy madarászik, a megfelelő fegyvert tartja a kezében, és hát természetszerűleg el is ejti azt, amit el akar ejteni. Körülötte, meg fölötte pedig a mocsárnak a jelenetét ábrázolták, nagyon szépen megfestve a papiruszokat, és fölül pedig a madarakat.
És tehát, alatta az víziló, vagy pedig csak éppen kék?
Kékséget lehet látni, és különböző halakat.
Ja, halak azok, tehát, nem voltam benne halak, biztos, hogy az...
Halak vannak, és lótuszvirágok természetesen.
Természetesen lótuszvirág, mert lótuszvirág nélkül nem élet az élet Egyiptomban. No, legyen egy kis zene most, jó?
Jó, és akkor zene és után akkor folytatjuk ugyanezzel a jelenettel.
Ezzel a jelenettel, meg utána jön az a szomorú rész, amikor elsiratják a jó embert, és hogy hogyan történik a...
Ez is a siratás, az pedig hát, elég vidám.
Hát nézd, nálunk is van halotti tor, amikor az asztal tetején táncolva ünneplik a halottat, de hát azt hiszem jobb, hogyha most egy kis zenét hallgatunk. Kedves hallgatóink, önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják. A korábbiakban egy Nebamon nevezetű írnok sírjáról volt szó, amelynek képei jelenleg a British Múzeumban találhatók, ahol nagyon szépen rendbe hozták azokat, úgyhogy ha valaki véletlenül arra fele jár, akkor érdemes megnézni. Az első részben szó volt az adózás, tehát a termény adózásról, utána nagyon érdekes volt Hédi fordítása, hogy miket is mondtak közben az éppen megfelelő képen szereplő emberek, és utána következett egy gyönyörűséges kertnek a bemutatása, amely egy tóból állt, amelyben egyrészt halak úszkáltak, másrészt madarak, a medence körül pedig különféle bokrok, gyümölcsfák voltak láthatóak, továbbá nútistennő, amin megajándékozza gyümölcsös tállal és itallal a halottat. Közben még szó volt arról, hogy Nebamon éppen vadászik a mocsárban, ha ígál egy ilyen, mi ez a bot?
Bumerang.
Boomerang, persze mindig elfelejtem, mert hogy nem egészen úgy néz ki, mint az ausztrál bumerang, úgyhogy engem egy kicsit megzavar. Tehát elhajítja a bumerangot, azzal leüti a megfelelő madarat, alatta a csónakja alatt pedig gyönyörűséges halak úszkálnak. Na most, ez volt az, ami az élethez kötődött igazán. Most jönnek a halálhoz kötődő dolgok. Tehát az első képen rögtön látjuk magának a halottnak a siratását, gondolom.
Na, még egy pillanatra térjünk vissza ehhez a bizonyos madarászatot ábrázoló jelenethez, mert hogy ez is a halottra vonatkozik, a túlvilági madarászatot ábrázolja, és tulajdonképpen itt van mellette egy fölirat is, amelyiken az szerepel, hogy örül a halott, Nebamon, látván azokat a dolgokat, amik itt vannak, és vele együtt a mezőistennője, és a halászat és madarászat istennője is örül.
Ez az örül Nebamon, mert végre sikerült eltalálni valamilyen állatot.
Örül szép dolgokat látván az örökkévalóság és a hosszú életidő helyén. Tehát ez mutatja, hogy ő örül már a túlvilágon. Ő már megistenült, istenné vált, befogadták az örökkévalók, és ott már gondtalan életet élhet öröklétében.
Hát szerintem ő előző életében is azért eléggé gondtalan életet élt.
Ez nem biztos. Minden esetre, amit ábrázoltak, az életnek a napos oldala, hiszen ezt akarta a túlvilágon élni.
Tényleg, röviden. És mi van azokkal, akik hogy is mondjam, nem feleltek meg?
Hát a túlvilági ábrázolásokban vannak olyanok, akik ott kínlódnak és szenvednek, míg aztán kiszenvednek. Olyanokról is tudunk, akik bolyonganak céltalanul, és nem találják az utat, mert nincsen meg a megfelelő felszerelés.
Ja, értem. Jó.
Akkor van ott is kínlódás.
Tehát
is.
Van ott is, purgatórium például.
Nem úgy, mint Danténél. Értem. Tehát nem a megtisztító hűz van, de kínlódás, szenvedés az van.
Az van. No, akkor térjünk vissza ehhez a boldogabb paradicsomi élethez, vagy túlvilági élethez, ami azért elég szomorúan kezdődik, mert amint a hajón viszik a halottat, ott siratóasszonyok tépdesik a hajukat és jajonganak.
Tehát Nebamonnak a British Museumba került festményeik között a siratás, illetőleg magának a temetésnek a jelenete az igazából nem található meg. Egy részlet maradt csak fönn az áldozatokat, ahogy viszik, és ezek között nagyon aranyos. Van itt egy, amelyik gazellát visz, van egy olyan, amelyik ezt a bizonyos combot viszi, tehát a marhák előső combját, a hepes néven, amit az egyiptomiak neveztek, igen. És ami olyan előkelő finom étel volt. És a kettő között, amit én nagyon szeretek, van egy ember, aki mindkét kezében egy-egy nyuszikát visz a fülénél fogva.
Szegény nyufik.
De olyan szépek ezek a nyuszik, ahogy megfestette őket. Gyönyörűek. Még jó. A bajszuk is látszik.
Még a bajszuk is látszik.
Na, tehát a temetésből ennyi látszik, illetőleg az, hogy a halott az Abidoszba ment, legalábbis gondolták, hogy oda kell elmenjen Oziriszhez, és hát ez egy hajóban történt, a Níluson utazott, és a hajó mellett, hajóban ott vannak a sirató hölgyek, ahogy azt az egyiptomi ábrázolásokon szokták, ahogy tépik a hajukat, kezüket így fölemelik, behajlítják, és jajonganak hangos szóval. Ezt is nagyon életszerűen oldotta meg a festő, ide-oda fordulva össze-vissza, tehát teljesen, mintha élnének, az ember ránéz, szinte hallja a hangjukat.
Félelmetesen modern. Én egyszerűen meglepődtem rajta, hogy mennyire modernnek tűnik ez a kép.
Nem véletlenül nevezik az egyiptomi Michelangelónak.
Igen, azt tudom.
Nagyon kötött volt az ábrázolási mód. Ezek a festmények teljesen ezt a kötöttséget tökéletesen megjelenítik, tehát tényleg az szerint az Egyiptomban szokásos elvárt színeknek az alkalmazásával, tehát formájában, színében, kompozíciójában, mindenben megfelel az ókori Egyiptomban elvártnak, és mégis van benne valami több, valami plusz, olyan, amitől teljesen modernné válik. Viszont nem teljesen olyan, mint ahogy azt az ókori Egyiptomban kell, mert van egy olyan jelenet, ahol a frontalitás, meg a legnagyobb felületek, meg az Egyiptomban szokásos takarásoktól eltérő kompozíció található, és ez a bizonyos táncos nő, amit kiválasztották, hogy erről feltétlenül beszéljünk, ez a lakoma jelenetnek igen, a része.
Igen, mert miután itt a drága jó ember áthajózott a túlvilágra, kellőképpen megsiratták, utána következett a halotti tor. A halotti torban láthatók azok az ételek és italok, tehát asztal körül ücsörögnek, ha ez asztal?
Nem hát tudom. A helyzet az, hogy itt tudni. Székeket lehet látni, székeket, ahogy igen. A székeken ülnek, és nyilván a kezükbe adták az ételeket, italokat, amiket elfogyasztottak, illetőleg a lótuszvirág is ott van, mert hát ez nem akármilyen étel volt, itt a megújulásnak, a szimbólumának jelen kellett lenni, mert hát illatot is.
Illatot,
finom
az, igen,
illatot is árasztott.
A lótusz magja az nem volt véletlenül kábítószer?
Hát a lótusz magjából nem véletlenül lótifagoinak nevezte Homérosz az egyiptomiakat, mert hogy sokat ették, nagy mennyiségben afrodiziákon.
Afrodiziákon, de tudtam, hogy valamilyen ilyen jó dolgot jelentett. Na most, na. Ami ezt követi, az az én kedvencem, a legfelső kép, ahol a szegény sirató embereket, illetve akik már jól laktak kellőképpen, táncos nők és zenélő nők szórakoztatják.
Tehát ez is egy négy sávos jelenet, és a négy sávnak ez a harmadik sávjában van, amit ide én kinagyítottam legfelülre. Az eredetinél a legfelső sávban ott ülnek külön csoportban a férfiak, külön csoportban a nők, és esznek, isznak fejükön a balzsamkuppal, hogy illatos legyen, szép diadémmal a fejükön, és fehér ruhába öltözve. A következő második sorban pedig a megmaradt résznél a jobb oldalon ott ugyanígy ülnek a lakomázók, jobb oldalon viszont lehet látni négy hölgyet, szép, plisszírozott, egészen vékony, sárga színű ruhában ezúttal, és négyük közül ketten ezt a bizonyos kettős fuvolát, hát pontosabban, tehát azt a hangszert fújják, ami mint a furuját előre tartották, de kettő volt összedolgozva, és mind a kettőn külön kellett a kézzel az egyes hangokat beállítani, egyszerre fújták őket, úgyhogy dupla hangot adott ki, kettős hangot adott ki eleve.
Ez egy kétágú fuvola, ilyennel Grúziában.
Csak a fuvolát ugye oldalra kell tartani, ez meg előre állt. Viszont volt olyan hangszer is, amit valóban oldalra kellett tartani, a mai nainak megfelelő, amit feltehetőleg így mozgattak még menet közben is, hogy még attól is változatosabb legyen a hangszer.
Nem mondd már, hogy vúvuzellát használtak Egyiptomban is, mert
nem,
attól ideges
a nainak az ősét. Na, tehát ezt a kettős furuját nevezzük, igen, akkor így. Ketten két hölgy, szép, hatalmas, nagy fülbevalójuk van, olyan kerek, egészen a fülüknél is nagyobb, fennmaradtak ilyenek, nagy súlyuk van, úgyhogy nem véletlenül, hogy a fülbevaló luka van olyan múmia, aminél egy centi átmérőjét is eléri, mert ez annyira éles volt, meg le is húzta. Mögöttük ketten láthatók még, akik viszont tapssal kísérik, tehát a ritmust ők adják, és akkor van a két táncosnő, a két táncosnőn viszont csak egy egészen vékony kis pántocska van.
Igen, meglehetősen pucérokat drágák, ahogy elnézem.
Igen, diadémot viselnek, és ezt a kis pántot a derekuknál, ami kagyló volt, tehát ők szépen kecsesen mozogtak kezüket, lábukat, törzsüket mozgatva. Mellettük viszont a túloldalon, illetve a megmaradt jelenet közepén, ott láthatók a szép kis borosedénykék, szépen földíszítve azok is növényekkel, illetőleg egy szalaggal, amit lótuszszíromból állítottak össze.
Ezért tegyük hozzá, hogy azok nem csak boros edénykék voltak, hanem sörös edénykék is.
Lakomán inkább bort ittak.
Akkor inkább bort ittak?
Lakomán inkább
bort. Az elegánsabb.
Na, még egy dolgot mielőtt befejezzük, mert közben az időnk lejárt, hogy emellett is, tehát itt a zenészek fölött is van egy felirat, ebből a feliratból megtudjuk, hogy az illatszer, amit Ptah ad Gebnek, hogy növekedjék szépsége minden testben, így kezdődik. Ptah tette ezeket két karjával, hogy elégedett legyen vele. A csatornák ismét teli vannak vízzel, és az ország elárasztva szeretett. élettel. És itt érdekes módon az elárasztva az főnix-el van írva, tehát ez az egyik írásmódja, jelezvén, hogy az elárasztás az pozitív dolog, csak úgy visszautaljak a múltkor az áradásról, hogy beszéltünk. Itt van egy olyan rész, ami nem olvasható, majd Domba temetőben a megboldogult Amon és Oziris előtt van, és akkor utána van, hogy Nebamonnak szól ez az egész lakoma.
Úgyhogy akkor a megboldogult most, hogy is mondjam, boldogan nyugszik Amon kebelén.
Lakomázik.
Lakomázik, éli
madarászik,
a világát.
Madarászik, vadászik, így van. És boldog.
Az embernek szinte kedve lenne követni.
Szívét kiterjeszti.
No, az az érzésem, hogy eljutottunk a leges-legvégső pontig, és a...
Röviden azért még egy kicsit tekintsük át, hogy miről is volt szó ebben az adásban, ilyen összefoglalásképpen. Ugye azokról a festményekről volt szó, amik 1821 óta vannak a British Múzeumban, 11 művészi kivételű freskó töredék, melyek 10 éves restaurálás után 2009. januárja óta láthatók Nebamon rekonstruált sírjába beépítve a British Múzeum egyiptomi kiállításán. Mivel a sír tényleges helye és éppen ezért valódi alakja nem ismert, a rekonstrukció a 18. dinasztia beli sírok 3. Amenhotep koráig általános szerkezetét követi. Na most a sírba beépített bejárat előtt udvar volt, melyről, minthogy a sírfestmények lelőhelye ismeretlen, semmit sem tudunk. Feltehetőleg azonban itt is sírkupokat helyeztek a bejárat felett a gerendába, a holkélje alá, illetőleg a sírbejárat mellett fülkék lehettek, vagy a halotti áldozatot megjelenítő sztélék. Ahogy belépett valaki a sírba, a bejáraton egy keresztirányú folyosóba lépett a látogató, ennek falait a sírtulajdonos életének jelenetei díszítették, mint egy lakóházként szolgált a halott számára a sírnak ez a része. Két végében, tehát a két keskenyebb végében rendszerint sztéléket mintáztak meg a régebbi állajtóknak a helyébe, és ezek a sztélék a túlvilági ellátását szolgálták a halottnak. Feltehetőleg ebből a keresztfolyosóból származnak a töredékek közül az áldozati asztal, amely ugye a halott számára bemutatott áldozat részeként maradt fenn, a szántóföldi jelenetek, amikre már nem volt idő, hogy beszéljünk, látható itt madárfogás háróval, aratás, a gabona kitapostatása a marhákkal, itt csak az ember, ahogy hajtja a marhákat, tehát az a rész maradt fenn, a szelelés, amiből viszont csak a karok maradtak fenn a szelelő lapáttal a kézben, így magasba emelve, a földmérés jelenete, ahol kosfejes kötelet lehet látni, és ez nagyon érdekes, mert eredetileg kivésték a kosfejet, minden valószínűség szerint az Amarnakor időszakában, majd újra festették, egy kicsit elcsúszva, aztán a határkő helyének az ellenőrzése is megtalálható itt, ahol biztosítja a paraszt a tisztviselőket, hogy jó helyen van az a kő, és két fogatot is lehet látni, lovas fogatot. Szintén itt láthatók, tehát ebben a részben lehettek a marhák és a libáknak a számbavétele, tehát amelyik jelenetnek a feliratairól is beszéltünk. Ehhez a keresztirányú folyosóhoz kapcsolódott egy rá merőlegesen egy hosszú folyosó, amelynek a segítségével így, mint egy fordított T-betű formát vett föl a sírnak az alaprajza. Ebben a folyosóban rendszerint a túlvilági élethez kapcsolódó jelenetek szerepeltek, bal oldalon volt az abidoszi hajóút és a temetés ábrázolása, jobb oldalon pedig a száj megnyitás szertartását és a halotti lakomát szokták megjeleníteni. Ebből a részből származhat a mocsári vadászat, ami Nebamon sírjában a töredék alapján látszik, mivel van egy vég, egy láncsa vég, hogy itt is halászattal együtt volt, tehát azzal volt egybe komponálva, mint egy tükör formában. Innen származhat Nebamonnak a kertje, és a halotti áldozatot hozók is, amit említettünk a két nyulacskával. A folyosónak a végén kiszélesedett a folyosó, és egy kis szoborfülkét alakítottak itt rendszerint ki, ahol a megboldogultat családja körében többnyire feleségével együtt ábrázolták. Ebben az esetben sajnos azonban nem maradt meg a szobor. Ha valaki elmegy a British Múzeumban, mégis lát itt egy szobrot, azért helyezték be ide, hogy megfelelő képet nyerhessen a látogató, illetőleg sztéléket is helyeztek ide be, amik szintén másoknak a sztéléi, azért, hogy jobban el lehessen képzelni, hogy hogyan is nézett ki Nebamonnak a sírja. Egyébként a sírkamrában nagyon sokféle tárgyat helyeztek el annak idején, ezekről sem tudunk semmit. A sírkamrának általában bal oldalon volt a fülkéje, ahová magát a halottak is eltemették.
A mai nap már nem lesz szó Nebamonról, talán elbúcsúzunk a kedves hallgatóinktól, de mi lesz a következő alkalommal, ha még élünk?
A következő alkalommal Ramszesz történelmi arcképcsarnok. Na, tehát akkor, kedves hallgatóink, ezzel befejeztük a mai adásunkat, és most már tényleg búcsúzunk, viszont hallásra.
Szeretnék elbúcsúzni önöktől. Jó időt!
És kellemes nyaralást!
Kellemes nyaralást, kellemes hétvégét kívánunk mindnyájuknak, a viszont hallásra.
Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.